Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Ferenc pápa a csütörtöki audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatás ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően tehát boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Mindszenti József indította el az eljárást, külön öröm, hogy az ő veszprémi érseki kinevezésének kereken 80. évfordulójának évében történt ez, nyilatkozta a Vatican News portálnak Udvardi György érsek. Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya, jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A Szentatya ebben közölte, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. A gyermekeknek szentelt első világnap ez a hétvége Rómában. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hozzátéve ezt jelenti az a mondás, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse, ha a nyugati államok belépnek a konfliktusba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, hogyha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igazad, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Vlagyimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi hasztéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta meg a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben. Amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észtfél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kit engedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a kormányfő a reggeli rádióinterjúban. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket élesztett újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán a jelen pillanatban hozzájárul-e a nyugat-balkáni térség nyugalmához és békéhez, vagy épp ellenkezőleg. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 000 fővel 4 749 ezerre emelkedett, a munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság teljesítménye nőtt, miközben az adóelvonás mértéke csökkent, mondta el a pénzügyminiszter a Magyarország 10 legnagyobb adózója elismerés átadó ünnepségén. Varga Mihály kifejtette, az EU-ban Magyarország ért el az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést, az áfarés mértéke a 2010-es 22,3-ről 4,4%-ra csökkent. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Majd a Mit tegyek szól. Ebben Kis Zsoltatyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Majd ezt követően Benyovszky Móricz főnemesre, híres utazóra, emlékíróra emlékezünk halálának 238. évfordulója alkalmából. A folytatásban Cédli Mónikával, az Erzsébet királyné kiállítás kitalálójával beszélgetünk. Végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház 2024-2025-ös évadának előadásait. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Késújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkat hallgathatják meg. 22 órakor a hírek után a Napversével jelentkezünk, majd a Közélet reggeli adását ismételjük meg. Ebben beszélgetést hallanak Nagy Csaba tűzoltó századossal, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, a szervezet aktualitásairól, valamint a nemrégiben nyílt Dr. Hibai Károly életét bemutató kiállításról. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádió adását sugározzuk, majd a Hitvalló szól. Ebben Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, valamint dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diana hitoktatóval Jézus Krisztus személyéről elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Ha tehetik, maradjanak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban Tamás Virág kolléganőm vendége Csordás Georgina pszichológus volt, akik beszélgetésük során arra keresték a választ, hogyan lehet megelőzni és csökkenteni a vizsgaidőszakban gyakran megjelenő akadémiai stresszt. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az egyetem friss hírei, melyet ezúttal Pócsik Attila hoz el Önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Elindítja az úszó szakedző képzését a 2024-25-ös tanév szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, és elmélyíti a kapcsolatot a vízilabda szövetséggel, még magasabb szintre emelve a már évek óta kiválóan működő edzőképzés színvonalát. Erről írt alá megállapodást a szövetségek vezetőivel az intézmény rektora. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona az eseményen hangsúlyozta, az edző kompetenciája és elhivatottsága elengedhetetlen a sportágak jövőbeni sikeressége szempontjából. Ezért a tervek szerint a szakirányú továbbképzések, szakmai műhelyek közös megvalósítása is szerepet kap az együttműködés során. A megállapodás értelmében a jövőben még színesebb lesz a közös munka, amely kiterjed a képzésre, közös programok, így edzőtáborok és bajnokságok szervezésére, valamint az utánpótlás nevelés tudományos, elméleti és gyakorlati hátterének támogatására. Az egri víz történetét, az első világháborús éveket, Hibai Károly egri praktizálását és a kígyópatika működését is bemutatja az a kiállítás, amely május 14-én nyílt meg a Líceumban az egri orvos halálának 100. évfordulója alkalmából. Oszlánci Krisztina, a tárlatot szervező Tittel Pál könyvtár főigazgatója elmondta, nem titkolt céljuk, hogy a nagy közönségnek is bemutassák azokat a kincseket, amelyek hozzájuk kerülnek. Ilyen Hibai Éva, az egyetem mester oktatójának nagyszülői hagyatéka is. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Líceum második emeleti folyosóján. A hallgatók szakmai gyakorlatának elősegítése, a szakember utánpótlás biztosítása érdekében írt alá együttműködési megállapodást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Egerben. Az eseményen elhangzott, az együttműködés szem előtt tartja a munkáltatói igényeket, segít abban, hogy a hallgatók naprakész tudás birtokában lépjenek ki a munkaerőpiacra, így támogatva a helyi ipart, és tovább növelve a város és a vármegye gazdasági társadalmi vonzerejét. A most megkötött megállapodás megerősíti az intézmény és a vállalat kapcsolatát, lehetőséget ad a hallgatók gyakornoki programban való részvételének biztosítására, szakmai gyakorlat teljesítésére és duális hallgatók fogadására. A szerződés értelmében a szakember igény feltérképezése mellett egyebek mellett lehetőség nyílik vendégelőadások tartására egyetemi órákon, gyárlátogatásokra és a cégnél megnyíló álláshelyek betöltésének segítésére. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzőművészeti és művészetelméleti intézet végzős hallgatóinak diplomamunkáiból nyílt kiállítás az Egri Kepes Intézet kortárs művészeti központban. Dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese beszédében úgy fogalmazott, a kiállítók a jövő grafikus, festő és természetművészei, valamint vizuális kultúra tanárai. Kiemelte, az idei diplomamunkák között az egyetem Stipendium Hungaricum ösztöndíjasainak illusztrációi is láthatók, így Jordánia, Ukrajna, Montenegró, Kazasztán, Mongólia és Kolumbia is képviselteti magát. A 46 alkotásból álló tárlat egy hónapig tekinthető meg a Kepesben. Életének 57. évében rövid, méltósággal viselt betegség után elhunyt dr. Miskei Antal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ókori, középkori és kora újkori történeti tanszékének habilitált egyetemi docense. Dr. Miskei Antal 2004 óta volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és jogelőd intézményeinek főállású oktatója. Először adjunktusi, majd 2008-tól egyetemi docensi beosztásban. Az elmúlt 20 évben a közép- és kora újkori magyar történelem minden korszakát oktatta, számos alapozó kurzust tartott, és a rá jellemző alapossággal vett részt a történelem-tudományi doktori iskola munkájában. Munkáját lakóhelye 2008-ban Ráckeve Pro Urbe díjjal, és munkahelye 2019-ben Eszterházy Károly emlékéremmel ismerte el. Az egyetem híreit Pócsik Attilától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Először határozzuk meg azt, hogy mi pontosan a stressz, és milyen fizikai és mentális tünetei vannak.
Amikor stresszről beszélünk, akkor általában mindenki szokta tudni, hogy mit értünk ez alatt, viszont nagyon sokszor mindig a negatív stresszre gondolunk, amit egyébként szaknyelven distressznek hívunk. Ugye ez az az állapot, amikor szorongunk, úgy érezzük, hogy valami rossz fog velünk történni, és ezek például olyan fizikai testi tünetekkel járnak, hogy például szaporább a szívverésünk, gyorsabban vesszük a levegőt, elkezdünk verejtékezni, vagy egyszerűen csak remegni, tehát van egy ilyen nagyon negatív, szubjektív érzelmi állapot. Viszont a stressznek van egy másik fajtája, amit EU-stressznek hívunk, és ez az EU-stressz, ez egy úgynevezett ilyen jó fajta stressz, amit akkor élhetünk át például, hogyha valami jó dolog történik velünk. Hogyha például elmegyünk randizni valaki olyannal, aki nagyon tetszik nekünk, akkor van egy ilyen örömteli várakozás bennünk, és ez is egyébként nagyon hasonló testi tünetekkel jár, mint a distressz, tehát ugyanúgy felmegy a pulzusunk, szaporább lesz a légzésünk, ugyanúgy verejtékezhetünk, és vannak olyan apró tünetei is, mint például az, hogy kitágul a pupillánk, ezt ugye általában kevésbé figyeljük, de nem tudatosan egyébként ez is egy ilyen nonverbális kommunikációs jel lehet. És mind a két stressz, bár ugye, amint mondtam, hasonló testi tünetekkel jár, viszont hormonálisan picit más és más. Amikor a negatív stresszt, a distresszt éljük át, akkor az például olyan változásokkal jár, ami például gyengítheti az immunrendszerünket. Hát amikor vannak hallgatók, és a vizsgai időszak közepén a legfontosabb vizsga előtt lebetegednek, akkor az nagyon sokszor emiatt történik, mert nagyon stresszesek, nagyon szoronganak, és ilyenkor ez a negatív stressz, ez gyengíti az immunrendszert, és sokkal hajlamosabbá tesz minket arra, hogy betegek legyünk.
Mi magunk hogyan tudjuk azt megkülönböztetni, hogy most itt, ami rajtunk van, az pozitív vagy negatív stressz?
Általában azt hiszi az ember, hogy hát ezt így könnyen meg lehet válaszolni, mármint hogy magunknak, mert hogyha valami negatív dolog történik, akkor ugye úgy félelmi reakciót fogunk érzékelni, ha valami pozitív, akkor pedig egy ilyen örömteli várakozást. Viszont nagyon sokszor ezek össze tudnak keveredni, mert alapvetően így a szorongás önmagában nem mindig egyértelmű, hogy mi okozza ezt. Tehát lehet az is, hogy például van valaki, aki úgy érzi, hogy mondjuk egy vizsga miatt nagyon stresszes, vagy nagyon szorong, most ezeket ilyen szinonimaként fogom használni ezt a két szót a későbbiekben. Tehát, hogy úgy érzi, hogy valamelyik nagyon szorong a vizsgától, de az is lehet egyébként, hogy vannak egyéb stresszt okozó tényezők az életében, például mondjuk családi problémák, párkapcsolati problémák, nem tudom, kirakták az albérletéből, bármi ilyesmi, akkor ebben az esetben ez nagyon sokszor hozzáadódik ahhoz a stresszorhoz, vagy ahhoz a tényezőhöz, ami éppen előttünk áll, és sokszor van olyan, hogy tévesen azt éljük meg, hogy igazából ettől a vizsgától félünk nagyon, és ettől rettegünk, pedig lehet, hogy valójában ezer meg egy dolog összeadódik mögötte.
Milyen problémákat okozhat, ha stressz nem megfelelően van kezelve?
Hát alapvetően ugye, amit az ember észrevesz magán, hogyha stresszes, hogy ilyen nyugtalan, van egy ilyen negatív érzelmi állapota, ingerlékeny, viszont jöhetnek olyan testi tünetek is, mint például az, hogyha valaki nem tud aludni, vagy éppen az, hogy túl sokat alszik, lehet változás az étkezésben, túl sokat eszik, túl keveset eszik valaki, lehetnek olyan tünetei, mint a fejfájás, vagy például gyomorbántalmak. Tehát nagyon sok testi tünete van a stressznek, és vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy nagyon jók ebben a stressz kezelésben, ők ezt racionálisan megoldják, és abszolút semennyire sem stresszesek, nem szoronganak, viszont nagyon sokszor ezek a tünetek akkor is megjelennek, amikor valaki szubjektíven nem érzi azt, hogy stresszes. Ezeket hívjuk egyébként pszichoszomatikus tüneteknek, tehát olyan tüneteknek, amiket igazából ilyen pszichés dolgok okoznak, viszont testi megjelenésük van.
Mikor érdemes szakértőhöz fordulni?
Leginkább akkor érdemes, hogyha az ember úgy érzi, hogy ez kikerül a kontrolljából. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerintem a tudatosság, hogy át tudjuk értékelni azt, hogy valójában mi okozhatja ezt a stresszt, és hogyan éljük ezt meg. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy valamiért annyira sok dolog történik velünk, hogy egyszerűen nem tudunk egyedül ezzel megbirkózni, és olyankor érdemes egyébként szakemberhez fordulni. De nagyon sok ember esetében, például az olyanok esetében, akikről előbb beszéltem, hogy így szubjektíve, így nagyon jók abban, hogy elnyomják ezeket az érzéseiket, szubjektíven annyira nem élik meg ezeket a negatív dolgokat. Őnekik például ez sokkal nehezebb lehet. Igazából én úgy gondolom, hogyha valaki úgy érzi, hogy már kezdenek olyan tünetei lenni, akár az, hogy abszolút nem tud aludni például, vagy ugye egy olyan tünet, például a pánikrohamok, amik egyébként azt gondolnánk, hogy nem annyira, de mégis nagyon gyakoriak az egyetemi populáció körében. Tehát a pánikroham az ugye úgy néz ki, hogy valaki elkezd zihálni, gyorsan veszi a levegőt, szapora lesz a pulzusa, és vannak olyan esetek, amikor úgy érzi, hogy meg fog halni, tehát egy ilyen nagyon erős félelem társul, de vannak olyan pánikrohamok, ahol egyszerűen csak azt érzi az egyén, hogy így nagyon rosszul érzi magát, hogy szívrohamot fog kapni, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy csak a testi tünetei tetteit vesz észre, és a félelmi tényezőt nem. Tehát például, hogyha valakinek nagyon sok vagy nagyon gyakoriak ezek a pánikrohamai, akkor érdemes szakemberhez fordulni, illetve egyébként nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük. Tehát, hogy a pánikrohamhoz vezető út az sosem egyik pillanatról a másikra történik, tehát az mindig egy ilyen hosszabb dolgot jelent. Tehát lehet egyébként az is, hogy az ember kicsit tényleg tudatosabb, hogy mi az a tényező, ami esetleg stresszt okoz, elkezdi magán észrevenni ezeket a tüneteket mondjuk adott esetben, és lehet mondjuk olyan dolgokat tenni ellene, hogy mondjuk utána nézni annak, hogy milyen stresszkezelési technikák vannak, vagy például csak annak, hogy néha figyelni arra, hogy mondjuk a vizsgaidőszak közepén is, hogy az ember megpróbáljon néha egy kicsit kikapcsolni, vagy valami olyan tevékenységet végezni, ahol ki tud szakadni abból a környezetből, ami a stresszt okozza. És egyébként lehet olyan lépéseket is megtenni, például vannak különböző tréningek, amik ebben segítenek, tehát ilyen stresszkezelő tréningek, például van a Pszichológia Intézetében a Mester Dollinak is egy ilyen kurzusa, az lehet, hogy érdekli a hallgatókat, van egy ilyen szabadon választható kurzus, ahol például ilyeneket lehet tanulni. Tehát nagyon sok módja van annak, hogy segítségért forduljunk, és nem feltétlenül csak az, hogyha rögtön egy szakembert keresünk fel. De attól mindenkit óva intenék, hogy csak a tüneteket kezelje. Most például olyanra gondolok, hogyha valaki azt veszi észre magán, hogy nem tud aludni, vagy mondjuk nagyon, nagyon nyugtalan, nagyon szorong, hogy attól, hogy mondjuk elkezd magától csak altatókat szedni, vagy elkezd magától mondjuk csak nyugtatókat szedni, akármilyen gyógyhatású készítményeket. Ezzel az a probléma, hogy igazából itt csak elmaszkoljuk a tüneteket, de hogy a háttérben lévő tényezőket, azokat nem szüntetjük meg. És például az alvásnál nagyon gyakori az, hogy valaki elkezd különböző altatókat, vagy ilyeneket szedni, és utána nem fog tudni nélkülük aludni. Akkor sem, amikor már elmúlt ez a stresszes időszak. Tehát, hogy érdemes egyébként szakemberhez fordulni, és inkább ez, mint az, hogy magunktól elkezdünk mindenféle dolgokat szedni.
Örülök, hogy említetted a pánikrohamokat. Arra lennék kíváncsi, hogy mikortól számít valaki pánikbetegnek, hiszen szerintem sokunk nevébe beszélhetek, hogy azért az ember élete során már szerintem legalább egy mindenkinek volt. Saját példából nekem például 3 volt, és mondjuk így a legrandomabb szituációkban. De mégsem mondanám én magamat pánikbetegnek ettől függetlenül. Te mit gondolsz, honnantól számítható pánikbetegségnek?
De alapvetően az mindenképpen fontos, hogyha valakinek van egy pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Hát a pánikroham mögött mindig vannak tényezők, ez van, akinek tudatosabb, van, akinek kevésbé, és nagyon sokszor az történik, hogy összeadódik ez a sok szorongató tényező, ez a sok stresszor, és ennek a mentén egyszerűen a szervezetnek van egy ilyen vészreakciója, ez voltak éppen a pánikroham. Akkor, tehát alapvetően ahhoz, hogy pánikbeteg legyen valaki, annak legyen diagnosztizálva, ahhoz alapvetően szakember kell. Tehát ahhoz egy klinikai szakpszichológus, vagy egy pszichiáter kell, aki ezt diagnosztizálja, de attól, hogy valakinek van pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Ez egy kicsit olyasmi, mint például az, hogy néha szokott az embereknek fájni a feje, de hogy attól még nem lesz valaki fejfájásbeteg. Tehát van egy ilyen betegség, vagy hogy például a migrén is. Tehát, hogy attól még nem, igen, itt most lehet, hogy kicsit körbe mentem a gondolatmenetemen, de hogy attól még valaki nem lesz pánikbeteg, ahhoz azt kell, hogy szakember diagnosztizálja, illetve mindig, amikor valamilyen mentális betegségről vagy zavarról beszélünk, akkor az mindegyik esetében egy döntő faktor, hogy ezek nincsenek kontroll alatt. Mondjuk a pánikrom persze, hogy nincsen kontroll, tehát ez voltak éppen a definíciója a dolognak, de hogy egyre gyakoribb, és már a szemét akadályozza abban, hogy optimálisan funkcionáljon. Tehát az, hogy nagyon gyakran törelő különböző helyzetekben az emberen, és hogy egyszerűen ezek annyira gyakoriak, hogy már nem tud tőlük mondjuk tanulni, vagy bármi olyan tevékenységet végezni, amit az előtt tudott. Illetve, hogyha valaki pánikbeteg, akkor általában nem csak a pánikrohamok azok, amik tünetek, tehát általában egyéb szorongásos tünetek is vannak, amik ezt mondjuk megelőzik, vagy inkább mellette is járnak.
Milyen lehetőségei vannak egy hallgatónak, hogy az egyetemen segítséget kérjen?
Hát alapvetően vannak tehát, hogy most kérdés az, hogy úgy beszélünk az egyetemről, mint egy intézmény, tehát, hogy az egyetemnek intézményesen milyen lehetőségei vannak, vagy így a egyetemi körökben. mert lehet akár informálisan is segítséget kérni. Nagyon sokszor egyébként az is segíthet az emberen, hogyha tud mondjuk valakivel beszélni erről. Vagy például, hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli szorongásról beszélünk, és hogyha itt most nem feltétlenül csak a pánikrohamról, hanem hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli stresszről beszélünk, akkor az például nagyon sokszor az okozza, hogy az ember úgy érzi, hogy nincsen kontrolla felette, akkor az, hogy mondjuk halogat, és emiatt nem kezdi el a tanulást, utána, amikor meg elkezdi, akkor meg már végképp elúszott vele. Tehát, hogy például ezeken nagyon tud segíteni az, hogyha találunk olyan embereket a környezetünkben, akik mondjuk meghallgatnak minket, vagy akikkel mondjuk adott esetben együtt tanulhatunk, hogyha ugye azt vesszük észre, hogy mindig mondjuk a vizsgaidőszakban jön ránk egy ilyen sokkal szorongásosabb időszak. Tehát informálisan is lehet segítséget kérni. Az egyetemen egyébként működnek olyan szolgáltatások intézményes szinten is, amik hallgatóknak segítséget nyújtanak. Az egyik ilyen az például a Kometi, ami egy kortárs tanácsadó iroda. Itt fontos, hogy ez nem pszichológiai tanácsadás, hanem kortárs tanácsadás. Illetve a pszichológiai intézetnek is vannak olyan szolgáltatásai, amik viszont pszichológiai tanácsadást jelentenek. Illetve vannak olyan lehetőségek is, mint például vannak olyan kurzusok, amik kifejezetten stresszkezeléssel kapcsolatosak. A Mester Dollinak van egy ilyen szabadon választható kurzusa, ami kifejezetten stresszkezelés, és ott egy fél éven keresztül különböző technikákat tanulnak, illetve próbálnak ki a hallgatók, amik segítenek abban, hogy a stresszes helyzeteket tudjuk kezelni.
Ezeken a lehetőségeken csak az egyetem hallgatói vehetnek részt?
Igen, ezek az egyetem hallgatóinak lehetőségek, viszont ezek legjobb tudomásom szerint mind ingyenes lehetőségek.
Ha jól értesültem, akkor létezik ingyenes pszichológiai tanácsadás itt az egyetemen, erről tudnál egy kicsit mesélni?
Igen, ezt a pszichológiai intézet munkatársai végzik. Tehát ez a pszichológiai tanácsadás, ez azt jelenti, hogy ez egy pszichológussal végzett rövid tanácsadási folyamat. A pszichológiában a tanácsadást az sosem úgy értjük, hogy a szakember megmondja a tutit nekünk, hanem voltak éppen ez azt jelenti, hogy érkezik a itt esetünkben hallgató valamilyen konkrét problémával, és a szakemberrel arra idézőjelben szerződnek, hogy ezt a problémát meg tudják oldani. Abban az esetben, hogyha valakinek a problémája túlmutat ezen a rövid tanácsadási folyamaton, akkor tud abban segíteni a pszichológus, hogy javasoljon más szakembereket, például tud javasolni olyan lehetőségeket, amik TB által igénybe vehető lehetőségek, tehát hogy ingyenes lehetőségek, tehát egészségügyi ellátásban lévő lehetőségek. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a problémái túlmutatnak azon, amit ő meg tud oldani, akkor fel lehet keresni a pszichológiai intézet által létrehozott tanácsadási szolgáltatást. Ezt Instagramon, illetve Facebookon és az EKÉS honlapon is fent van ennek az e-mail címe, az elérhetősége. Írni kell egy e-mailt erre, és van egy kolléga, aki erre mindig válaszol. Viszont mivel alapvetően nem annyira sok pszichológus csinálja ezt, mivel hát nagyon sok a hallgató is, véges a limitje a pszichológusoknak is, ezért számítani kell arra, hogy esetleg várólistára kerül az ember.
Az egyetem lehetőségei mellett a hallgatóknak, ha jól értesültem, akkor lehetőségük van számos segélyvonalon segítséget kérni. Te mit gondolsz erről, hogy ez mennyire működőképes, hogyha mondjuk egy szakemberrel csak e-mailben vagy hívásban tudják tartani a kapcsolatot?
Én úgy gondolom, hogy ez is egyébként számít. Tehát, hogy a segélyvonalak nagyon régóta működnek, és egy nagyon fontos szolgáltatást jelentenek. Akkor, hogyha az ember nagyon stresszes, nagyon-nagyon szorong, és ez egyébként át tud menni akár egy depresszióban is, akkor ugye alapvetően az lehet, hogy nagyon be van szűkülve a világ. Tehát, hogy úgy érzi, hogy senki nem érti meg, nincsen kiút, nem tud semmit sem tenni a helyzet érdekében, hogy ezt megoldja. És ilyenkor ezek tudnak segíteni. Tehát, hogy akik a segélyvonalaknál dolgoznak, azok mindig képzettek az úgynevezett krízis tanácsadásban, és a krízis tanácsadás az annyiban tér el a sima tanácsadásról, a sima pszichológiai tanácsadástól, hogy ott kifejezetten krízisre specializálódnak, tehát, hogy ott kifejezetten az itt és mostban is most, hogy oldjuk meg, hogy mondjuk az az adott személy most akár valami nagyon negatív dolgot kövessen el. Tehát, hogy ők mindig képzettek ebben, és nagyon sokat tud segíteni. Én egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy a telefonos forma az talán kicsit közelebb lehet az emberekhez, mint ha mondjuk e-mailben tartják a kapcsolatot. Viszont vannak olyan emberek, akiknek lehet, hogy ez is segítség, mert mondjuk annyira szalonganak, hogy nem merik elmondani a problémájukat így face to face, viszont akkor, hogyha le tudják írni, akkor ez tud segíteni. Viszont itt is fontos, hogy mindig olyan platformokhoz forduljanak az emberek, ahol tényleg szakemberek dolgoznak, és mert hogy ők azok, akik tényleg tudnak segíteni, és tényleg egy ilyen nagyon nagy problémában tudják, hogy mit kell tenni.
Ha visszakanyarodunk az akadémiai stressz témaköréhez, szerinted milyen megoldások vannak erre, és mit tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt?
Hát alapvetően az akadémiai stressz az különböző okokból jöhet létre. Maga az, hogy valaki egyetemre jár, az is egy ilyen nagy nyomás lehet, és azon kívül, hogy a személynek van egy saját elvárása önmaga iránt, van a családnak is egy elvárása, a barátoknak is van egy elvárása, a tanároknak is, tehát alapvetően maga az, hogy az ember valahol tanul, akár mondjuk felsőoktatásban itt esetünkben, az is egy ilyen kisebb stresszforrást jelenthet, nem mindenkinek, de nagyon sok embernek igen. És az akadémiai stresszen belül a vizsgai időszak, illetve ezek a nagy ZH időszakok, ezek mindig egy ilyen plusz stresszforrást jelenthetnek, mert ugye ilyenkor voltak éppen ezeknek ugye tétje van, mert van egy csomó kurzusa az embernek, amit muszáj, hogy megcsináljon ahhoz, hogy megkapja a diplomáját. Amikor ezekben a vizsgai időszakokban van az ember, akkor ez egy nagyon nagy nyomás tud lenni, illetve nagyon sokan alulbecsülik ezt, mert tehát voltak éppen egy vizsgai időszak az olyan, mint egy érettségi, csak sokszor megkétszerezve, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sok a tananyag, amiről be kell számolni, és nagyon sokszor kevés viszonylag az idő. Itt tehát, hogy számos forrása lehet az akadémiában az egyetemi tanulmányok alatt a stressznek. Ami megelőzésként egy ilyen tanács lehet esetleg, az a megfelelő időbeosztás, amit mindenhol hallunk, és mindenhol tényleg a csapból is ez folyik, hogy mert az időbeosztás mennyire fontos. Viszont ezt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, illetve nagyon sok esetben nem megfelelően közlik ezeket az információkat. Ugye az időbeosztás az azért tud nagyon fontos lenni, mert hogyha az ember nagyon sokat halogat, akkor ugye maga a halogatással is lesz egy nagyobb szorongás. Tehát, hogyha valamit tudom, hogy meg kell csinálnom, viszont azt a dolgot nem csinálom, hanem helyette mondjuk, nem tudom, sorozatot nézek, vagy valami más csinálok, játszok a telefonomon, pörgetem a TikTokot, akkor hiába, hogy elmaszkolom ezt a szorongást, viszont ez a szorongás az egyre csak nőni fog, hiszen tudom, hogy valamit halogatok. És hogyha nagyon sokat halogat az ember, akkor egyre nagyobb a szorongás, és van a szorongásnak egy olyan fajtája, amit úgy hívunk, hogy debilizáló szorongás, ami, hát igen, most már a köznyelvben ez a debilizáló szó, ez ilyen érdekesen hathat, de ez voltaképpen onnan jön, hogy a szorongás az megbénítja az embert. És hogy amikor már annyira szorong, akkor így egyszerűen lefagy, és már nem tud semmit sem cselekedni. És ennek a megelőzéséhez tud jó lenni az, hogyha megfelelő időbeosztással rendelkezik az ember. Itt most nem arra kell gondolni, hogy az embernek minden egyes percét meg kell tervezni. Az időbeosztást azt el lehet kezdeni akár onnan is, hogy körbenézek, és meg elgondolkozok azon, hogy milyen feladataim vannak mára. És ezeket a feladatokat mondjuk akár az ember felírhatja magának, és kisebb feladatokra érdemes felosztani a nagyobb feladatokat. Mert hogyha van mondjuk az embernek valamilyen vizsgája, mondjuk egy nagyon nagy vizsgaanyag, van benne mondjuk 12 témakör, akkor az, hogyha felírom 3 napon keresztül, hogy tanulni a vizsgára, akkor az nem időbeosztás. Mert akkor az ember elkezd halogatni, meg hirtelen rájön arra, hogy egyébként meg már milyen régen mosogattam, meg amúgy meg ki is lehetne takarítani a lakást, és hirtelen az ember minden más hasznos dolgot csinál, csak azt nem, amit kellene, és ugye ezzel is halogat, és valójában utána meg ez a szorongás ez nő, és aztán meg lehet csodálkozni azon, hogy vajon miért nem tudunk elaludni.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallják. A műsor első felében arról lesz szó, hogy miért élünk.
A mai témánk, ahogy mondtam, az lenne, hogy miért élünk a világban. Alapvetően az ember egy véges lény, ezt mindannyian tudjuk, megtapasztaljuk, tessék kimenni a temetőbe, meg kell nézni, nyugtassa őket, a Jóisten mindazt hitte magáról, hogy pótolhatatlan, mint pótolható volt, és ugye az embert ezt félelemmel tölti el, mert nem szeretünk végesek lenni. De hát tudomásul vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hát ugye a határaik megvannak, hogy az előző videóban is magyaráztam, és hogy ez a tudat mégis bennünket kérdésekkel és félelemmel tölt el. Mi lesz velem a halál után? Az egyik legegyszerűbb módszer erre azt mondani, hogy semmi. Ha jönnek a kukacok, aztán jól laknak, és akkor boldogunk lesznek, már ott lenne a földön, meg a vakondok csodálkozik, hogy milyen szétszólt ember ez itt. De az a baj ezzel, hogy az egész életünket értelmetlenné teszi. Ha rám a halál után semmi nem vár, akkor a halál előtt miért küzdjek? Hát jó, ez egy nagyon szép gondolat, hogy a gyermekemnek jobb legyen, meg hogy neki legyen háza, meg nem tudom. Jó, és akkor ő miért küzdjön, mert neki már van háza. Majd ő is odaadja a saját házat a saját gyerekeinek. Idő után nincs miért küzdeni. Az ember életében ez a kihívás, ez az élet befejezettségének a kihívása, ez csak úgy oltató fel igazán normálisan, hogy valami kell, hogy várjon rám a halál után, ami nem lehet olyan, mint ami a halál előtt volt. Mert hogyha ugyanaz vár rám a halál után, mint a halál előtt, hogy megyek valahova máshova élni, és ott fogok majd harcolni, meg ott fogok csekket befizetni, meg ott állok majd a mennyei postán a sorba az újságért, hát akkor miben változnak a dolgok? Semmiben, ugyanott tartunk, ahol a part szakad. Ugye ezért értelmetlen a reinkarnáció. A reinkarnációnak az a lényege, a gondolkodása, hogy igazából, amikor az ember befejezi az életét, akkor visszakerül, reinkarnálódik, újra inkarnálódik, és újra az a lélek, aki volt a, mit tudom én, 1572-ben Júcs néni itt az egyik faluba, 2019-ben megszületik, mint Janika. Na hát ugye ebben pont ez a probléma, hogy egyrészt attól addig Júcsi néni hol volt, másrészt azért ez itt értelmetlen, mert akkor újra, csak újra kell kezdeni a küzdelmet. És akkor ennek a reinkarnáció találnak az egyik alapja, hogy aki bűnös volt, az még rosszabb életbe kerül, hogy ott engesztelődjön a bűneért. De hát most az a, tehát van egy csávó, aki sárga, ez a sárga kocka az egyik csávó, megért azért, hogy elkövette a bűneit, rossz ember volt, bűnt, meghal, és jön helyette egy, nincs egy kisebb sárga kocka. Elkészültem még, hogy jön egy kisebb, hát ez mondjuk egy vajszín, de most ez jó lesz nekünk, de jön egy másik kocka, ugyanez a lélek egy másik testben, és ő ott szenved, nem is tudom, rabszolga az egyik hajón, és húzza az evezőt, és ütik, vágják a hátát, és gondolkodik, jaj, miért szenvedek, hát mert 600 évvel azelőtt ez a csávó, ez megölt, mit tudom én, 2-3 asszony. És akkor ez honnan tudja. Tehát innen látjuk, hogy a reinkarnáció az nem jó. A túlvilági életnek másnak kell lenni, minőségében másnak, tartalmában másnak kell lennie, mint ami itt volt a Földön. Most ebből következik, hogy ha a földi élet véges, akkor annak végtelennek kell lennie. Miért élünk a Földön? Hát kérem szépen, ha kinyitjuk a katolikus egyház katekizmusát, ami nekünk nincs otthon, ha jól gondolom, de ez nem probléma, akkor az első kérdések között ad erre választ. Miért élünk a Földön? Ugye egyrészt az embert, ahogy mondtam, az elvólás az félelemmel és kérdőjelekkel tölti el. Az Anya Szentegyház választad ezekre a kérdőjelekre és félelmekre, feloldja őket. Feloldja őket egyrészt Krisztusban, aki föltámadt a halálból. Ugye pont most húsvét ünnepe van, és Jézus ugye föltámadt a halálból. Másrészt pedig feloldja magában Istenben, az örökké valóságban, és az örökké valóság két irányában, a mennyországban vagy a pokolban. És ugye amikor azt látjuk, hogy az ember élete, földi élete egy véges cselekmény, de utána jönnie kellene valaminek, ami az egész földi életnek egy értelmet ad. Hiszen mi értelme van az én életemnek, ha a végén semmi nem vár rám? Kimarad a lényeg? Valami olyannak kell jönnie, ami az addigi egész életemnek egy ilyen beteljesedése. Tehát amit addig tettem, amilyen voltam, az az életemben az örök életben visszhangzik, az örök életben megjelenik, és én mondhatni, tehát ugye így szoktam mondani, hogy a mennyország és a pokol már a földre elkezdődik. Attól függően, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen irányba haladunk. Na és ugye most jön be imígyen a katolikus egyház katekizmusa, amely kimondja, hogy az ember azért él a földön, hogy egy, az Isten szeretetét megismerje. Ugye például ebben a hittanórákban, online hittanórákban megtaláljuk, megtanuljuk az Istennek a szeretetét, az Istennek a jóságát. Tehát egyrészt azért élünk, hogy az ember az Isten szeretetét megismerje. Kettő, azért élünk, hogy ezt a szeretetet valahogy viszonozzuk. Mert mi értelme van megismerni az Isten szeretetét, ha én azt nem tudom valahogy visszatükrözni, mint a tükör reggel, mikor felkelek, belenézek a tükörbe, és de kócos vagyok, hú, de randa vagyok, hú, nem is tudom, meg kéne borotválkozni. Ugye például a tükör az nem hazudik, az tükör nem fog nekem mellé beszélni. Jaj, de szép vagy, gyönyörű vagy, nem baj, ha csipás vagy. Tehát, hogy a tükör az nem nagy lelkű, a tükör az a realitás mutatja a valóságot. Na most nekem is hogyan tudom visszatükrözni Istennek a szeretetét? Én magam is igyekszem szerető ember lenni. Megismerem az egyházam tanítását, és igyekszem az életemet úgy élni, hogy látszódjék rajtam, hogy én az Istenhez tartozom már földi életemben, és majd, amikor befejezem földi életemet, akkor is szeretnék hozzátartozni. És itt jön be a harmadik rész, ugye első rész, hogy Isten szeretetét megismerjük, ugye ez az egyház tanításában, vagy éppen most ezekben az ittanórákban. Kettő, azt a szeretetet viszonozzuk, és három, az örök életre eljussunk. Na most ugye, miért élünk a Földön? Ugye ez a mai videónknak a mindig ehhez térek vissza, mert ez a legfontosabb kérdés. Én ugye szoktam azt mondani, hogy egyetlen igazi cél van, hogy legyen helyünk a mennyek országában. És ez a legfontosabb dolog, hogy én is, amikor majd befejezem a földi életemet, akkor tudjam azt nyugodt lélekkel mondani, hogy vár rám az Isten irgalma, de ugye igyekezzek úgy élni, hogy amikor megállok már az Isten szent színe előtt, és számot adok a kis nyomorgó kis rossz döntéseimről, meg a jó döntéseimről számot adok, akkor ne kelljen aggódni. Persze az ember egy félelemmel áll meg az örök bírónak az ítélete előtt, de mégis, hogyha én jó ember voltam, tisztességes voltam, ugye a szabályokat betartottam, igyekeztem a bűneimet legyűrni, igyekeztem azokat legalább a fejembe bezárni, ugye? Tehát mondani így, hogy még a gondolati bűnöknek a lehetőségét is elkerülni, igyekeztem jó dolgokat tenni, igyekeztem megbocsátani, meg hűséges lenni, akkor valószínűleg az Isten rám mosolyogni fog. Ugye, amikor befejezzük a földi életünket, akkor hiszük is valljuk, hogy ott vége a tetteknek, vége a lehetőségeknek, és onnantól már csak a, mondom így, az imádság marad, amit már nem én mondok el, hiszen én befejeztem életemet, én már nem tudok így imádkozni magamért, nem lehet már tenni, majd erről ugye később fogok beszélni, de a többiek, akik hátul maradtak, ők még imádkozhatnak értem. Tehát azért élünk a földön, hogy egy, az Isten szeretetét megismerjük, ezt tudjuk legjobban például a szentmisén, ezt tudjuk az áldozásban, a szentségekben, ezt tudjuk az imádságban, amikor szeretjük egymást. Ugye ezt a szeretetet megismerjük, kettő, ezt a szeretetet viszonozzuk. Ezt tudjuk abban, amikor szeretjük egymást, amikor jó emberek vagyunk, amikor mondjuk megcsinálom a házimat, vagy nem is tudom, a munkámat rendesen elvégzem, igyekszem házastársammal békességben élni, azért ugye, hogy is mondjam, megbeszéljük a dolgokat, nem urat játszok, meg nem királyt, hanem próbálok valóban hűséges embertárs lenni, meg jó ember lenni. És a harmadik, hogy eljussunk az örök életre. És ez a legnagyobb cél. Mert ugye mindenkinek van lehetősége arra, hogy már földi életében olyan döntéseket hozzon, ami őt a mennyek országa felé irányítja. És ez az igazi nagy feladat. És ugye ez nem lehet úgy, hogy na majd az utolsó percre megtérek. Hát honnan tudja, hogy meg lesz az utolsó perc? Ez honnan tudja? Hogy találjam ki, hogy na majd holnap, vagy holnap után, vagy ma délután 3 óra 62-kor, mikor 52-kor, mikor kilépek itt a kapun, és akkor ott van a zebra, és akkor majd nem figyelek, és akkor oda fogok lépni, és jön egy autó, és piff, és én meghalok. Tehát 3 óra 51-kor nekem elég bűnbánatot tartani. Ezt nem tudom. Pont ez a lényeg. Jó, hogy nem tudom, mert tudnám, beleőrülnék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk második felében Kis Zsolt atya társasjátékokról szóló prédikációját hallják.
Kedves jó testvérek, 82 féle társasjátékom van. Ez most nem dicsekvés, szimpla tény. És én tudván tudom, hogy van, aki úgy gondolkodik, hogy hát nem ér, nincs ami normális hobbi. Bábukat pakolászni, meg kártyákat rakosgatni, hát nem tudom, valami, ezt lehetne rakni, anyukám nem szereti. Pénzkidobásnak tartja. Mondta, fiam, már vehetél volna egy új autót. Anyukám, nem baj, hát megy ez, hát a siaszösznek megyek új autót, ez a régi is jó. 82 féle társas játék, és nem számoltam a kártyajátékokat, a kockajátékokat, tehát az ilyen alapjátékokat nem is számoltam. És hogyha most bármelyiket kérdeznék, én fejből fel tudnám mondani a szabálykönyvet. Milyen bábuk vannak benne, mit kell benne építeni, hogyan kell csinálni, mire kapunk pontot, mire vesztünk pontot. És tudják, kedves esvérek, a társas játékokból az ember nagyon sok mindent meg tud tanulni. Én most csak két fontos dolgot szeretnék kiemelni ebben a prédikációban. Az első, az a szabályok tisztelete. Minden társas játéknak megvan a maga szabálya. A maga rendszere, ami megmondja, hogy mit kell csinálni, mit kell gyűjtögetni, vagy mit kell elkerülni. Ami megmondja, hogy megy a játéknak a menete, szabályok. Szabályok, amik segítenek bennünket, elvezetnek bennünket a győzelemhez. És ha valaki játszani akar egy társas játékkal, akkor be kellene tartani a szabályokat. A társas játékokban ez az egyik legfontosabb dolog, amit megtanítanak. Megtanítanak a szabályok tiszteletére. Én aláírom, és tudomásul veszem, hogy sok ember nem szeret társasjátékozni. Nem azért nem szeret, mert gyűlöli. Azért nem szeret, mert nem tud. Nincs hozzászokva. Nem szoktak játszani. Hát majd kimerült az ilyen gazdák, hogy okosan van, meg az activity-ben esetleg rajzolgattak, és le van tudva a játék. Vagy dobunk kockába, lépek 6-ot. Dobok kockába, lépek 2-t. Ugye, kedves testvérek, észre sem vesszük, de az életünkben is vannak szabályok. Mondok néhány nyilvánvaló példát. Megyek az autóval. Figyelek az előttem lévő autónak a féklámpájára. Sőt, a kettővel előttem lévőnek a féklámpájára. Mert ha ő benyomja a féket, akkor valószínűleg nekem is fékezni kellene. Szabály. És betartom. Figyelek a közlekedési jelekre. Hol előzhetek? Most kirakom az indexet, villog, balra akar menni, jobbra akar menni, stop tábla, elsőségadás kötelező, lámpa. Szabályok, szabályok, szabályok. Vagy hazamennek ugye főzőcskézni, otthon már rotyog a leves, ugye? Ki az, akinek fel van már akkor a leves, emelje fel a kezét, még nincs senkinek. Majd még ezután tetszinek főzőcskézni, de már megpucolva a csirke, már megpucolva a zöldség, már minden készen, már csak össze kell pakolászni. De hiába rakják bele a bödömbe, hiába teszik hozzá a sót, a fűszert, rakják hozzá a vizet, teszik rá a zöldséget, hiába készítik el a tésztát, ha nem gyújtanak alá tüzet. Az életben nem fog megfőzni. Sőt, egy időt a büdös lesz. Önök is nagyon jól tudják, hogy vannak az életben szabályok, amiket be kellene tartani. Amik segítenek bennünket. Ezek a szabályok nem ellenünk vannak. Ezek a szabályok értünk vannak. Értünk vannak, hogy segítsenek bennünket a finom ételhez, vagy a biztonságos közlekedéshez, vagy egy normálisabb, élhetőbb, egészségesebb élethez. Olyan, mint a viccben. Amikor a orvos megvizsgálja a beteget, és azt mondja, tessék választani. Vagy napi fél órát tornázik, vagy napi 24 órában halott. Testvérek, a szabályok nem azért vannak, hogy bennünket megkössenek, hanem azért, hogy bennünket segítsenek. Néhány héttel ezelőtt láttam egy érdekes videót Amerikában, hát ugye néhány dologban ott máshogy gondolkodnak, a bűn megelőzésről például. Azt csinálták, hogy erőszettek iskolákból kértek olyan gyerekeket, akik ilyen erőszakos jelleműek. Visszabeszélnek, fegyvert visznek az iskolába, nem lógnak a tanórákról, stb. Ugye volt olyan gyerek, hogy tanárnő azt kérdezte, hogy kész van-e a házid. Mondta, hogy nincs. Tanárnő azt mondta, hogy akkor beírok egy egyest. A gyerek megörült, hogy fegyvert is lerakta az asztalra. Apunak a pisztolyát. Valamiért a rendőrségen kötött ki utána. És ezeket a gyerekeket összeszedték, egy olyan 5-10-et, és nem azt mondták, hogy pszichológushoz visszük, meg terapeuta, meg szeretett hullám, meg nem tudom mi, öleljük meg egymást. Azt bevitték a börtönbe. Megmondták a betlagoknak, hogy mutassák meg nekik, hogy nem olyan vicces a börtön, mint amilyen ebben a filmeknek mutatják, hogy itt mosolygunk, meg kondizunk, meg beszélgetünk, meg nem tudom mi. És bizony ezek a nagy vagány srácok, ezek a kemény vagyok, mint fagyott kutyak, aki ezek a börtönkapuba, hogy nem akarok bemenni, nem akarok bemenni, engem vigyenek haza, átmegyek, és síró picsogók is nyomorultak be. Az összes. Akkor találkoztak a betlakókkal, és azt mondták nekik, hogy na hámozd meg nekem ezt a narancsot, de a fogaddal csináld, mert látnak arra, milyen szép szád van. Akkor a nagy vagány gyerek úgy sírt testvérek, mint a fizettek volna érte. Rögtön visszavett az arcából. Másik példa, egy 4 éves forma kislánya volt olyan probléma, hogy az anyuka, a szülők hiába mondtak valamit, a gyerek soha nem csinálta. Ez a csak korszak. És a pszichológus néni azt mondta, hogy hát csinálják azt, hogy rakják be az egyik szoba közepére egy párnát, és fogják meg a gyereket, és ültessék rá. És ha a gyerek feláll róla, akkor menjenek utána, és vigyék vissza, és ültessék le megint. 82-szer mentek a gyerek után. Lerakták, elszaladt. Utána mentek. Lerakták, elszaladt. Másik irányba. 82-szer vitték vissza. 82. alkalommal 5 percig ott maradt. Nem beszélt, csak ott ült. Aztán felpattant, elszaladt, anyja utána, felkapja, 83, lerakja. Gyerek ott maradt, és már beszélt, és akkor megkérdezték, miért maradt itt? Akkor azt mondta, mert hiába csinálok mást. Nekem ide kell visszajönnöm. És onnantól fogva lehetett a gyerekkel dolgozni. Nem kellett vele kiabálni, nem kellett vele üvöltözni, a gyerek figyelt a szóra. Testvérek, a szabályok azok értünk vannak. A szabályok azok jók. És az embernek ezt látnia kell, hogy az élet is igazából egy nagy játék. Egy hatalmas nagy játéktáblán mi vagyunk a bábok. Ó, mi nem a játékosok vagyunk. Nem, nem. A játékosok nem mi vagyunk. Mi a bábok vagyunk. És amit a társas játékokból a másik, amit talán meg tudnánk tanulni, az nem más, mint a pontozás. Minden társas játékban van legalább egy győztes, és legalább egy vesztes. Ez minden játékban így van. Csak két ember ül egymásra szembe, fekete-fehér. Valamelyik nyer. Hát jó, lehet, hogy van X, döntetlen, de hát ez ugye elég ritka. Ez minden játékra igaz. Testvérek, a társas játék ebben is megtanít bennünket. Néha az ember veszít, néha az ember nyer. De az okos, bölcs ember, amikor leül esetleg játszani, talán arra törekszik, hogy ő nyerjen. Mert mindannyian erre vagyunk beállítva. Én legyek a gyorsabb, én legyek a szebb, az ügyesebb, aki először megcsinálja, aki először összegyűjti. Alapvetően az ember erre van beállítva. Megdicsérjük az ügyességet, és megróljuk a figyelmetlenséget. De ügyes voltál, elrontottad. Milyen nagy különbség. Testvérek, ma, amikor halljuk a 8 boldogságot az evangéliumban, ez egy fantasztikus szabály. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. Van benne szabály, és van benne győzelmi kondíció. Mikor nyerek? És kedves testvérek, úgy hiszem, hogy a mai napon ezt kellene hazavinni tanításként. Egyrészt a 8 boldogságot. Otthon, ha van rá lehetőség, olvassák át még egyszer. Most nem fogom még egyszer felolvasni, mert nem szükséges. Tudják, így van, mindenkit megdicsérünk. De otthon azért olvassák át még egyszer, és elmékedjenek el rajta, hogy az Isten lefekteti a szabályokat. Ő a nagy játékos. Ő az, aki igazán ismeri a szabályokat. Mi csak játszunk a szabályok szerint. Mi csak ott vagyunk a pályán. És az volna a dolgunk, hogy egy, megismerjük a szabályokat. Hogyan tudok én játszani, és hogyan tudok én győzni? Senki sem megy a vereségre. Vagy aki a vereségét küzd, az nem biztos, hogy itt fenn minden rendben van. Így van. De a normális, értelmes ember mindig a jóért, a szépért, az értékesért megy. És nekünk az volna a dolgunk, hogy úgy éljük az életünket, Úgy küzdjük meg ez a kis küzdelmet, ami vár ránk ebben a néhány évtizedi harcban itt a földön, hogy amikor a végén a nagy játékos összeszámolja a pontokat, akkor mi is a győztesek között legyünk. Mert ez lenne az igazi cél. Ámen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallották arról, hogy miért élünk, és a társas játékokról. Amit tegyek, ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton és Tompos Péter volt. További tartalmas rádiózást kívánunk!